Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, Földgömb rovat, a legfrissebb lapszámból mazsolázunk most. Oroszlány, Rozsdaváros és Lebegő falu. Balizs Dániel geográfus, a BME urbanisztikai tanszékén dolgozol. Kazasztán, ugye ez volt a legutolsó sztori, amiről beszélgettünk.
Így van.
És akkor most Oroszlány. Miért pont Oroszlány?
Több indok szól Oroszlány mellett. Az egyik az, hogy egy rendkívül érdekes közeg szerintem. Egyrészt amiatt, mert egy viszonylag relatíve fiatal város, ugyanakkor a helyén lévő falunak több évszázados múltja van. Ez az egyik ok, a másik az, hogy itt működött legtovább mély művelésű szénbánya Magyarországon, ő közelmúltban zárt be.
Ez a Márkushegy.
Ez a Márkushegy, így
van. Csak azt akartam mondani, amikor olvastam a cikket, hogy akinek semmi köze a bányászathoz, de a Márkushegy az valamiért, ugye sokféle esemény volt ott, az úgy megmaradhatott. Tehát ez Márkushegy az Oroszlányhoz köthető.
Így van, egyrészt az azért maradhatott meg, mert 2013-ig működött, tehát hogy tényleg alig pár évvel ezelőtt zárt be, a másik meg, hogy gyakorlatilag fogalommá vált a bánya több okból is, amikre helyek közel azért a cikkben kitértem. És hogy miért érdekes még? Azért is érdekes, mert azt gondolom, hogy nekünk geográfusoknak, utazóknak, de akár a hallgatóknak is lehet egy képe Oroszlányról, lehet egy képe a környékéről. Rengeteg nagyon jó cikk született már Oroszlányról, de ezek a cikkek általában egyféle témát járnak körbe, még ha alaposan is, de némileg azért töredékes az összkép, amit mi innen tudunk Oroszlányról. És én ezeket a darabkákat szerettem volna összeilleszteni egy kicsit ilyen komplexebb megközelítéssel egyik oldalról, másik oldalról. Van Oroszlánynak egy erőműve, és van mellette egy tó, ami régen az erőmű hűtőtava volt. Ez a Bokodi tó, azt gondolom, hogy ez a név is ismerősen csenghet sokaknak. Ugye ez a tó már teljesen más funkciót lát el. Általában városból, főként Budapestről mennek oda turisták, látogatók.
Hát ha bejutnak.
Ha bejutnak, és szelfiznek a partján. Egyfajta ilyen selfie turizmus alakult ki itt a Bokodi tó partján, és hogy ezek a képek, ezek, tehát hogy tényleg tök jó hely, érdemes oda menni, de ezek a képek sokszor ilyen túl idealizáltak.
Tehát oda menni érdemes, fotózni, aztán másért, mert horgászni nem nagyon, nem engednek be.
És pont ez a, így van, az egésznek pont van ez a lényege, ilyen, tehát hogy amit látunk a neten, az, hogy egy csomó nagyon jó sikerült fotó, ezek vannak Facebookon, Instán, így van, és hogy én szerettem volna itt emögé a fotók mögé kicsit belátni, és úgy kendőzetlenül bemutatni, hogy hogy is néz ez ki, mi a helyzet Oroszlányon és környékén.
Mert hogy, akkor vágjunk bele, mert hogy vagy van sorompó, vagy nincs, de ezek magántulajdonban lévő ilyen úszó, lebegő horgásztanyák oda, meg én is elkergetnélek, ha jönnél ott fotózni, meg szelfizni, mert mit keresel a magán stégemen, szóval az egész nincs kihasználva. De akkor legyek még szigorúbb, azt írod valahol, hogy Oroszlány maga is ilyen lezárt mellékútra került, mint ez a tó.
Igen, ezt írom a cég összegzésében, és ezzel nem akarom az oroszlányokat megsérteni. Ez tényleg arra utal, hogy Oroszlány környékén rengeteg olyan kis mellékút, dűlőút, földút van, ahova nem lehet behajtani, mert kapu sorompó zárja el. Ez nyilván a városnak és a környékének a múltjából fakad, ugye aknák vannak mindenhol, balesetveszélyes is lenne. Sokszor tisztázatlanak a tulajdonviszonyok, és inkább oda tesznek egy sorompót, csak hogy ne lehessen probléma. És ugyanez érvényes a Bokodi tónál is. Tehát, hogy egy ilyen nagyon érdekes, különleges közeg, de kicsit kusza, például a tópart konkrét az erőmű tulajdonában van, tehát a tulajdonosok, hogyha sorompót tesznek oda, azt jogtalanul teszik, ennek ellenére mégis tettek, hiszen a nyugalmukat és a tulajdonukat akarták megóvni, tehát ez is érthető. Ugyanakkor meg nyilvánvalóan, aki oda megy és szeretne fotózni, az jó lenne, ha megtehetné, de az a tömeg, ami hirtelen rárontott erre a békés közegre, ami teljesen felkészületlen volt erre a fototurizmusra, és nyilván semmit nem profitál, kell. Tehát,
akkor meg miért legyek barátságos?
Így van, az, tehát hogy ezt az egészet, ezt valahogy érdemes lenne átgondolni, szabályozni, és ez szerintem Oroszlánynak egyik nagyon fontos közeljövőbeli feladata.
Tehát lehetne egy lehetőség, akár lehetne.
Így van, például beszélgettem helyiekkel, én direkt hétköznap mentem oda, hogy kevesebb problémát okozzak, és bíztam benne, hogy azért fogok találkozni emberekkel, és fogok tudni velük beszélgetni. Ez így is volt, tehát hogy nagy része ezeknek a horgászfaházacskáknak, amik a tópalton sorakoznak, több százban belőlük, ez üres volt, de volt pár, ahol voltak. És akkor egyik helyre bekéreckedtem, teljesen szívélyesen fogadtak, és meséltek, és ők mondták, hogy igen, ők a tulajdonosai ennek a faháznak, ennek a horgászháznak, ennek dacára nekik is kell fizetni azért a halért, amit kifognak a tóból, és hogy arra meg ki vannak akadva, hogyha valaki messziről odajön, és akkor gyakorlatilag lehalásza a tavat, anélkül, hogy fizetne, vagy legalábbis megfelelő összeget fizetne ezért cserébe. Tehát van panasz mindkét oldalról.
Menjünk egy picit még visszább, akkor akár a történelem, és nézzük ezt az egész bányász múltat, jelentés, jövőt, mert a végén az is benne van a cikkben, hogy jön valami francia tulajdonos, ami majd ott biomos százik, nem tudom, ez mennyire igaz, ennek nem néztem utána, te nyilván igen. Szóval van itt még bármiféle bányászatnak, és ez meg is köszönték neked a bányász beszélgető társak ott a múzeumban, hogy van itt bármilyen mód lehetőség a bányászat újraélesztésnek, amikor annyit beszélünk fatüzelésről, meg szenes erőművekről, meg sok mindenről?
Jelen pillanatban semmi arra irányuló kezdeményezés nincsen, hogy újrainduljon ott maga ez a barna szén, barna kőszén bányászat. Aztán ki tudja persze, hogy itt most milyen irányba haladunk. Meglátjuk, a volt bányászok, akiknek egy része jelenleg munkanélküli, vagy munkát váltott, vagy alkalmi munkákból él, egy másik része a bányász múzeumban dolgozik Oroszlány mellett, nagyon jó hely, mindenkinek javaslom. Ők azt mondják, hogy bőven van még kitermelendő és gazdaságosan elérhető szén a mélyben, tehát érdemes lenne újraindítani. Meglátjuk, hogy alakul. A másik oldal ennek a történetnek az erőmű, amelyet hát sokan mondtak sokfélét, helyiek, ugye ők említették ezt a francia tulajdonost, sok volt a bizonytalanság, ugye az erőmű is évek óta már áll, kihasználatlanul, csak állagmegóvás van, és most jött a hír, alig pár napja, tehát hogy tényleg abszolút aktualitást ad ennek a beszélgetésnek is, hogy valóban megvette egy tulajdonos. Annak még nem sikerült utána néznem, hogy ez a tulajdonos, ez most magyarországi hátterű-e, külföldi-e, nem tudom, de ténylegesen megvette, és 2024-re ígéri az újraindítást. Nem szénnel, hanem
mindenféle más.
Hanem biomasszával, elsősorban némi hulladék, válogatott hulladék égetése, és egy ilyen 250 megawattos teljesítménnyel fog elvileg a hőerőmű újraindulni. Nyilván ez nagyon jó a városnak.
Rozsdaváros és Lebegőfalu. A Lebegőfaluról beszéltünk már, a Rozsdavárosról kevésbé. Ugye, hogy mitől Rozsda?
Hát attól Rozsda, tehát Oroszlány egy nagyon érdekes és összetett hely. Van egy régi falu magja, ami nagyon kis kellemes falusias közeget jelent, és akkor emellett a falusi mag mellett, ahol alig pár százan laknak, van egy relatíve újépítésű 50-es, 60-as, 70-es években épült blokkházakból álló, több mint 10 000 főnek otthont adó település rész, amely egy az egyben a létét az ott kiépülő nehéziparnak, illetve bányászatnak köszönheti. És ugye ez az a rész, amin a leginkább meglátszódik az, hogy azért, amiért fölépült, az igazából már nincs. És hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor ott dőlnek szét a házak, szó sincs róla, viszont főként a helyiekkel való beszélgetés során lehet kiérezni azt, hogy itt ennek komoly múltja van ennek a városnak, amit szerettek az emberek, és az életüket arra tették, arra áldozták, és ez a biztos alap, ez ugye most már évtizedekkel ezelőtt megszűnt, és tulajdonképpen ugye egészen 90 óta, amióta ugye meg volt a rendszerváltozás, illetve amiután folyamatosan elkezdték leépíteni a bányát, tehát ez a 2013-as Márkushegyi bánya bezárás, ez nem azt jelenti, hogy előbb előtte nem voltak leépítések, gyakorlatilag tizedére csökkent időközben a
bányászlétszárc volt. Igen,
így van. Tehát, hogy ez az a visszafejlődés, leépülés, ami gyakorlatilag, amiről minden oroszlányi mesél, hogyha megkérdezzük őket, hogy milyen itt élni.
Azon gondolkoztam, amikor olvastam, hogy kimentél a oroszlányi perifériára, és ugye Nyíres dűlő, hogy ez izgalmas, erről mesélj meg, hogy van-e rózsadombja oroszlánynak.
Hát lehet, hogy van rózsadombja, ezzel nem találkoztam. Az érdekesség oroszlánynak, hogy noha összetett és több korszak találkozik benne, azért nem úgy kell elképzelni a perifériáját, hogy ez egy rettenetesen rossz állapotban lévő rész, mint ahogy különösebben kiemelkedő állapotú rózsadombja sincsen, én legalábbis nem láttam. Ez a Nyíresdűlő, ez oroszlánytól délnyugatra található kültedületi rész, ahol főként a 70-es években, ha jól tudom, épültek hétvégi házak. Egy rakás hétvégi ház épült, mutatva a relatíve jó létet, ami ugye
a városnak
akkor jól ment. Igen. Így van, akik ott éltek, dolgoztak a bányákban, hőerőműben, jól ment nekik, és építettek, vettek telket, építettek rá hétvégi házat. De most már nem megy jól, ugye az emberek a hétvégi házukat eladogatták, vagy éppenséggel ők maguk költöztek ki oda, mert hogy annak a fenntartása nyilván olcsóbb, mint egy városi lakásnak a fenntartása. Na most ugye elkerülhetetlen, hogy ilyen területekre periférikus csoportok is költözzenek, ez jelentős részben a korábban a belvárosban élő helyi roma közösséget jelenti, akiket, vagy hát a közösségük egy tekintélyes részét lényegében kilakoltatták ebből a belvárosi sárga tömbnek nevezett lakóépület együttesből, és egy részük ott talált magának helyet itt a Nyíresdűlőn. Hogy kell elképzelni ezt a közeget? Úgy kell elképzelni, hogy hétvégi telkek, tehát gyümölcsfákkal zöld közeg kellemes, a házikók kicsik, nem feltétlenül vannak nagyon rossz állapotban, van köztük jó is, rossz is, ugyanakkor látszik, a döntő részük nem arra van, hogy az év 365 Persze. napján ott éljünk.
Még ha a kényszer oda is viszi az embereket. Mennyire nosztalgikus ez a hely, és azt nem tudom, hogy akkor nézed el, geográfusként nem tudom, de hát BME urbanisztikai tanszék biztos, hogy a lakosság mondjuk az hogy mozgott el ezekben az évtizedekben, vagy bármiféle visszarendeződés van-e miért? Tehát az mondjuk a cikkből az nem tűnik úgy, hogy lenne, de egy ilyen lassú fogyás, vagy mi volt ha nem is a számok alapján, akkor a beszélgetések alapján.
Hát a nosztalgia azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb dolog, ami ott érezhető a város atmoszféráján, vagy hogyha megkérdezzük a helyieket. Például mondjuk, és azt hiszem, hogy ez a cikkben is benne van, talán pont az elején ezzel indítok, egy fiatal sráccal beszélgettem az egyik tömbház mellett, aki éppen pecázott az ott lévő kis tóban, aki visszajár pecázni az oroszlányra, az ő családja, az ő szülei időközben oroszlányból elköltöztek Győrbe, és az ottani Audiban vállaltak munkát, mert hogy oroszlányban nem tudtak elhelyezkedni, és ő Győrből rendszeresen visszajár annak a tónak a partjára pecázni, amit ő gyerekkorában éveken keresztül a panellakás ablakából látott, akkor még nem tudott lejárni, nem volt hozzá felszerelése, fiatal volt, stb., de most visszajár, és azt mondja, hogy egyszerűen erre neki szüksége van, ő ezt a tavat ezt ő használni akarja, dacára annak, hogy Győr azért hát nem éppen a szomszédban van.
Hát és meg ott azért van azért sok lehetőség Győr mellett, ahol lehetne.
Így van, és ő ennek ellenére, tehát egy tényleg egy fiatal srácról beszélünk, ugye milyen lehet akkor az idősekben a nosztalgia, ugye talán ennél még sokkal erősebb, de hogy még a fiatalokban is megvan, akik nem voltak bányászok, nem feltétlenül érezték oroszlánynak ezt a jó időszakát, mert már utána születtek, de még ők is érzik a nosztalgiát.
Igen, de azóta ez egy nagyon pozitív, érdekes portré, ugyanakkor azt mondja, hogy oroszlány megromlott. Azt nem is értettem így elsőre, hogy elromlott, vagy megváltozott, azt értem. De ezek mind persze szubjektív dolgok, ezt most mondjuk egymásnak, meg a hallgatóknak is, meg más meg feldicséri a bányászok, meg szeretnének újra bányászni a múzeumban, de ő mégiscsak ezt a szóösszetételt használta.
Nekem is fura volt a beszélgetés, mert amit én írok, azzal kezdem a cikket is, és a párbeszédet is, és ő is ezzel kezdte. Tehát, hogy az első mondata az ez volt, hogy oroszlány megromlott, és hogy ebben én valahol azt éreztem ki, hogy ez is igazából a nosztalgiára utal. Tehát, hogy ő sajnálja, hogy így van, sajnálja, hogy nem itt laknak továbbra is annak a tónak a partján, ahol ő most már ugye Győrből visszajárva tud csak pecázgatni. Tehát, hogy ő valahol visszavágyik abba a közegbe, de hogy ebből azt csenget ki nekem, hogy nem tud már, az a hangulat, az már eltűnt. És, de valahogy mégiscsak jó lenne feléleszteni.
Hát a fiatal kora is eltűnt, vagy hát legalábbis már nem annyira fiatal. Jó, és amikor itt ott vagy mondjuk Oroszlánban több napot, azon gondolkozom, hogy kérdezzem diplomatikusan filmen. Nyilván, az ember valahogy ott alszik, vagy akkor szállást keres, megpróbál ott étkezni, megpróbál valami programot csinálni azon, hogy nézelődik, forgat, vagy fotóz, vagy bármi más. Szóval itt a lebegő falun kívül, ami most már értjük, hogy ilyen, a Gárdonynak volt egy novellája, Cukros mandula, az pont erről szól egyébként, hogy kívül valamilyen, aztán belül meg már üres. Na mindegy, de hogy lebegő falu, oké, lefotózza az ember, aztán, ha nem zargatják onnan el fotózás közben.
Hát, tehát, hogy oroszlány, ugye kinek tud kínálni érdekes, felfedezendő
hát
közeget.
A múzeum mindenképpen izgalmas.
A múzeum mindenképpen izgalmas. Aztán a múzeum mellett ott van ez a Majki remeteség, igen. Amit ugye éppen most, nagyjából most fejeznek be a felújítást. Az is egy kiemelkedő közeg, tehát azt is érdemes megnézni. A Bokodító nyilván említettük, egyébként a Bokodító partján szállás lehetőség gyakorlatilag nincsen, tehát ugye valaki erre számít, az csalódni fog. Maga oroszlány azért érdekes, amiket szerintem már elmondtam. Nyilván ez ehhez kell egyfajta
szakmai elhivatottság,
megközelítés volt. Igen. Ugyanakkor, amit biztosan, hogy még meg kell említeni, az a oroszlánynak a csodálatos természeti környezete. Tehát a környéken is, a vértesben elsősorban rengeteg nagyon szuper, nagyon jó kirándulóhely van, szép túraösvényekkel, szép kilátással, és hogy tulajdonképpen oroszlánynak ez lehet a továbbiakban is, ha ez a bányászat már nem tér vissza, egy jó kitörési pontja, hogy ráépíteni erre, hogy Igen, ez a város lehet a vértes kapuja.
És onnan csillagtúra.
És onnan túrázni, és onnan bejárni a környéket, és de közben megnézni a múzeumot, megnézni a remetességet, megnézni a Bokoritavat, stb. Nagyon szép környezetben lévő városról beszélünk.
Van benne potenciál. Nagyon szépen köszönöm Balizs Dániel geográfus, a BME Urbanisztika tanszékének a munkatársa. Rozsdaváros és lebegő falu oroszlány. Nagyon szépen köszönöm. Szubjektív volt a beszélgetés.
Abszolút szubjektív, és köszönöm, hogy itt láttam.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.